Lesliehel a Bremcea felakasztott indián szigetén. Kedves Bob, tulajdonképpen nem is akartam én közreadni azokat a történeteket, amelyeket háladás ünnepének délutánján hallottam a barátaimtól Santa Monicában. A kis ördög azonban egyre ott motoszkált a fejemben, és arra biztatott, hogy csak azért is. Nem akartam közreadni őket, hiszen annyi bennük az érthetetlen és misztikus elem, hogy bizonyára sokan kételkednek majd. Valóban megtörténtek-e, és ha igen, valóban így történtek-e meg az események. Végül mégiscsak úgy döntöttem, hogy papírra vetem őket annak tudatában, hogy magam is kételkedem néhány jelenség helyes értelmezésében. Szolgáljon mentségemül, hogy annyiszor találkozunk az érthetetlennel a mindennapi életben is, hogy lassan már hozzászokunk. Arra gondoltam, döntse el az olvasó, hogy érdemes volt-e kész tények elé állítanom a mesélőket. Akkor hát jöjjenek a kalandok, elnézést kérek, Bob, ha olyasmikről is szót ejtek, amiket nem a nagy közönségnek szánt, de hát ettől lesz életszagú a történet. Santarcangeli atyának és Jondonnak minden esetre nagyon tetszett, ahogy leírtam, jókat derültek és borzongtak rajta. Még nem sejtik szegények, hogy rövidesen az ő elbeszéléseik következnek. Szeretettel üdvözli, Lesliehel Lavrence. 1. Azon a reggelen kezdődött minden, amikor ellopták a jávorszarvas tökét. Borús reggel volt, ködülte maga várost, Senor Monteverde biztos volt benne, hogy a ködleple alatt fújták meg a baromarcú turisták. A jávorszarvas kint állt a halászómedve előtt, agancsos fejét büszkén felemelve, a gancsai, mint a világűrből érkezett űrhajó antennái karcolták a ködöt. Hideg harmadcitáit az égből igazi nyár végi reggel volt a Sziklás hegység kanadai oldalán. A jávorszarvas fából volt, így láthatóan nem okozott bánatot neki, hogy egy lényeges testrészétől fosztották meg az éjszaka. Senor Monteverde megállapította, hogy ezúttal úgy fűrészelték le, mégpedig alapos szakértelemmel, nem barbárok törték le, mint legutoljára, alig 2 hónappal ezelőtt. Senor Monteverde tenyerébe hajtott fejjel elátkozta magában a pillanatot, amikor arra a hervattel határozásra jutott, hogy odaállítja a szarvast a pizzéria elé. Ennek is az a szerencsétlen indián volt az oka, akin végül is megesett a szíve, így jár az, aki minden jött menten megkönyörül. Szóval, az indián jött, és enni kért. Senor Monteverde adott neki, mert eszébe jutott az a nap, amikor Kanadába érkezett, mindössze 2 USA dollárral a zsebében, angolul nem tudott, senkit nem ismert. Ha akkor egy nagy kalapú francia nem segít rajta, nem mutatja meg az utat a fűrészmalomba, talán már nem is élne. De a francia megmutatta, és még el is beszélgetett vele, ami őszintén szólva nem volt kis teljesítmény, lévén, hogy a francia franciául, ő pedig spanyolul beszélt. Miután belépett a fűrészmalom kapuján, már simán folydogál tovább az élete. Most pedig, 15 évvel múltával, egy pizzéria büszke tulajdonosa, és semmi baja nem lenne a világgal, ha időről időre el nem lopnák a jávorszarvas tökét. No de hogy is volt az azzal a jávorszarvassal? Úgy, hogy bejött a pizzériába az indián, nem szólt egy szót sem, csak leült egy sarokasztalhoz, és nézett maga elé kifejezéstelen tekintettel. Persze ő azonnal észrevette, mint ahogy Daisik is észrevette. Csak oda csippentett neki a szemével, hogy itt egy őslakó, jó lesz vele vigyázni, mert megesik, hogy hullarészeg, és csak az ősök szelleme tartja benne a lelket. Az ilyen indiánokkal előfordul, hogy hirtelen begerjednek, és balhét csinálnak. A balhé meg kinek kell, nem igaz? Az indiánokat különleges előjogok illetik meg, jó, ha nem csukják le érte, amiért az indián pofán verte imár, vagy fél órája üldögélt az indián a sarokasztalnál, amikor Senor Monteverde végre oda merészkedett hozzá. Megállt az asztala előtt, és udvarias mosoly terültetett az arcára. Parancsol valamit, uram? Az indián felemelte a fejét, és ránézett. Senor Monteverde abban a pillanatban megérezte, hogy ez az indián nem fog balhét csinálni. Nem csinál-e semmit, legfeljebb lefordul a székről, és meghal. Nem is vesztegette tovább kérdésekre az idejét, csak intett Daisinek, hogy tegyen elé 2 szelet pizzát. Daisi térült fordult, és kelletlenül odarakta az indián elé a szeleteket. Arca és mozdulatai arról árulkodtak, hogy nem él hal az indiánokért. Az indián jószerével fel sem nézett, meg sem köszönte a pizzát, csupán maga elé húzta a tányért, és megette mindkét szeletet. És a vizet is megitta, amit maga Monteverde vitt oda neki. Senor Monteverdébe akkor belebújt az ördög. A fene se tudja, miért, de megpróbált beszédbe elegyedni az indiánnal. Hozzak még egy kis pizzát? Az indián finoman megrázta a fejét. Senor Monteverde ekkor nézett csak jobban végig a fickón. Félretaposott sarkú papucsot, jeansnadrágot, kopott bőrkabátot viselt, ősz, csimbókos haja gondozatlanul borította a fejét. A szeme kicsit véreres volt, de sem piaszag nem érzett rajta, sem az nem látszott, hogy be lenne lőve. Az viszont igen csak látszott, hogy alaposan le van égve. Senor mondta meg, de gyors becslése szerint maximum 50 cent lehet a vagyona, és az is 10 centesekben. Az indián is végignézett Senor Monteverdén, aztán azt mondta, faragnék magának egy jávorszarvast. Senor Monteverde először azt hitte, nem érti jól az indiánt. Bár 15 év alatt kitűnően megtanulta a kanadai angolt, mégis fáradt pillanataiban előfordult, hogy hirtelen kikapcsolt az automatája. Micsodát? Kérdezte összehúzva a szemét. Egy jávorszarvast? Mondta az indián. Hova? Kérdezte Senor Monteverde. Az indián a bejárat felé mutatott. Például oda, és mekkorát? Nagyot? Mondta az indián. Senor Monteverde megvakargatta az állat. Elvégre nem jönne rosszul valami kis reklám. Egy jávorszarvas pedig jó reklám lehet. Persze csak, ha tud a fickó faragni. És mit kér érte? Kérdezte kíváncsian. Az indián nem szólt semmit, csak felállt. Monteverde ekkor vette észre, hogy egy koszlott, szakadt hátizsák is van vele. Fa kellene? Mondta az indián. Nem probléma, legyintett Senor Monteverde. Ez itt Kanada. Van benne fa éppen elég. Ért a fához, csak a pizzához, legyintett Senor Monteverde. Bár nem vagyok olasz, hozok fát, mondta az indián, és megfaragom a szarvast. Az egyesség ezzel megköttetett. A következő napon, amelyre virradóan az éjszakáját a raktárban töltötte, felszívódott a fickó. Senor Monteverde alaposan végigvizsgálta a raktárt, de nem látta hiányomát. Úgy látszik, lelépett az őslakó. Hát ennyit a jávorszarvasokról és az indiánokról. Este felé azonban az indián visszajött. Méghozzá nem is egyedül. Egy traktoron ült a vezető mellett. A traktoros irdatlan nagy faröntőt húzott maga után, és láthatóan maga is indián volt. Nem köszönt Monteverdének, csak lekapcsolta a faröntőt a pizzéria előtt, és eltűzött a lassan leszálló ködben. Az indián visszaköltözött a raktárba, a farönk pedig ott maradt a bejárat előtt. Reggel Senor Monteverde harsány kopácsolásra ébredt. Amikor kinézett az ablakon, az indiánt látta, amint egy baltával a röntgön dolgozott. Felöltözött, meghagyta Daisinek, hogy adjon enni az őslakónak, és mindaddig etesse, amíg nem szól, hogy most már elég. Daisi levigyeztette az ajkát, de ellenkezés nélkül végrehajtotta az utasítását. Az indián is tette a dolgát. Keveset beszélt, keveset evett, és sokat faragott, így aztán cirka egy hét alatt kész lett a jávorszarvassal. Senor Monteverde első pillantásra beleszeretett. A szarvas maga volt a csoda. Büszkén emelte koronás fejét a magasba, gőgösen nézett a csodájára érkező vendégekre. Nézzétek csak, balfácán turisták, én vagyok a kanadai erdők királya. Az indián összecsomagolta a szerszámait, amelyeket a koszlott tarisznyából szedett elő az első napon, és miután megevett 3 szelet pizzát, a közelben téblávoló Senor Monteverdéhez fordult. Kész a jávorszarvas. A szarvas valóban kész volt. Immár alig látszott a bámészkodó turisták tömegétől. Vakuk villogtak, gyerekek mászkáltak a lába között. A szarvas óriási sikert aratott. A vendégek közül sokan pizzát is rendeltek, ki helyben fogyasztásra, ki pedig elvitte. Daisi még életében nem dolgozott annyit, mint azon a napon. Senor Monteverde szívét kissé összeszorította ugyanaz aggodalom, hogy vajon az indián mennyit kér majd a művéért, de nem mutatta. Úgy látta, sokat megér neki a jávorszarvas. Lelki szemeivel már a kis ajándékboltot is látta a pizzéria mellett. Nagyon szép munka, dicsérte az indiánt, bár kissé talán lelkesebben is, mint amennyit az üzleti taktika megkívánt volna. Mit fizetek érte? Az indián a kemence felé nézett. 2 pizzát, 2 pizzát, az indián bólintott. 2 szelet pizzát, 2 egész pizzát, javította ki az indián szigorúan. Semmi mást, és dobozt is hozzá. Így történt, hogy az indián kosztért, kvártéért és 2 egész pizzáért kifaragta neki a jávorszarvast, sőt még a fáért és az odaszállításáért sem kellett fizetnie. A pizzéria forgalma ettől a naptól kezdve nőtt, növekedett. A vendégek egy része egyenesen a jávorszarvas miatt utazott ide, a gyerekek felültek a hátára, és annyira lekoptatták, hogy néhány hónap után már ki kellett tennie egy táblát, hogy tilos felülni rá. Ez sem rontotta el a turisták kedvét. Bár nem ültek fel többé a szarvasra, csak az igen kicsi gyerekek, ha Senor Monteverde szándékosan félrenézett, csoportosan látogatták, mint helyi látványosságot. És ekkor kezdődtek a bajok. 2. Az indián életnagyságúra faragta a jávorszarvast, és, amikor nemet kellett választania, jávorszarvas bikára esett a választása. No már most, mint köztudott, a jávorszarvas bikák lába között lóg valami, amit bárhogyan is nevezünk, a lényege ugyanaz. Az indián, aki természet után faragott, Természetesen ezt is a bikára faragta. A turista pedig, mint tudjuk, legyen bármennyi éves is, külföldön gyermekké válik, és azt is kiröhögi, amire otthon a szeme sem rebben. Ezért aztán nem csak a bikát fényképezték úgy egyben, hanem ezt a bizonyos részét is. Közben vihogtak, a férfiak, és az iruló-piruló hölgyekre mutogattak. Egy szép nyári reggelen, amikor Senor Monteverde énekelni szeretett volna a boldogságtól, és éppen fontolóra vette, hogy egyszer már komolyabb ügyekről is el kellene beszélgetnie Daisyvel, mint a pizzakészítés fortéjai, a lány kissé ziláltán odalépkedett hozzá. Hajában falevél zöldelt, ami azt mutatta, hogy odakint járt a pizzéria mögött, és a kemencéből kivezető kéményt ellenőrizte. Senor Monteverde, kezdte el haló hangon. Azt hiszem, baj történt. Senor Monteverde három gyors pillantással felmérte a helyzetet. Nem érezte füstszagát, ami tűzre utalt volna, nem látott vizet beszivárogni az ajtó alatt, vihar sem mozgatta a faleveleket. Akkor meg mi a frász történhetett? Mi a baj? Kérdezte idegesen. A lány elpirult, majd izgatottan tördelni kezdte az ujjait. Ellopták, Senor Monteverde ellopták neki. Senor Monteverde riadtan pislogott körbe-körbe, de nem hiányzott semmije. Mi a fenét beszél ez a lány? Mit loptak el, Daisy? Kérdezte még közelebb lépve a lányhoz. A jávorszarvas. Senor Monteverde az ablakon át a szarvasra pillantott. A jávorszarvas a helyén szobrozott, és figyelte, amint gyülekezni kezdenek körülötte a fényképezőgépes turisták. A jávorszarvast, de hiszen ott áll a helyén, nem az egészet. Nyöszörögte Daisy. Csak a egy részét. Milyen részét? Hökkent meg Monteverde. Inkább nézze meg maga. Kiáltotta a lány. Senor Monteverde kivágtatott az ajtón és félretolva 10 fényképezőgépes japánt, szemügyre vette a szarvasát. A feje megvan, a lába megvan, a szarva megvan, mindene megvan. Miről beszél ez a lány? Az egyik japán turista vezette a helyes vágányra. Oda kiabált valamit a társának, és csalódottan a megfelelő helyre mutatott. Senor Monteverde is oda nézett, és azt hitte, abban a pillanatban megüti a guta. A jávorszarvas bikának valóban hiányzott a nahigen. Hiányzott neki. Senor Monteverde nem restelt alámászni a szarvasának, és a turisták hangos érdeklődésétől kísérve megvizsgálta. A hiányzó rész helyes ima volt, ami arról árulkodott, hogy úgy fűrészelték le. Valamelyik enyveskezű turista vihette magával emlékbe. Senor Monteverdében egy világ omlott össze, hogy 5 percnyi omladozás után villámgyorsan ismét felépüljön. Legyőzött ő már számtalan nehézséget, nem fogja tűrni, hogy egy hibbantagyú turista csúfot űzzön belőle. Dulva-fulva berohant az irodájába, és a telefonkönyv útmutatása nyomán felhívta a környék egyetlen fafaragóját, aki figurális faragványokat is készített. Kissé még izgatott volt, így nem mérte fel szavai várható következményeit. Szorbel fafaragó, morogta bele a telefonba egy mély hang. Monteverde vagyok, hadarta Senor Monteverde. Juan Monteverde, rendelni szeretnék magától valamit. Állok rendelkezésére, brummogta a mély hang. Miről lenne szó? Senor Monteverde úgy döntött, nem kertel. Egy jávor szarvas tökéről. Azt kellene megfaragni. Mit mondott? Hol is lakik? Kérdezte a nyugodt, dörmögő hang. Senor Monteverde megmondta a címét. A nyugodt hang ekkor fenyegető tónusra váltott. Szórakozol velem, kis köcsög? Tudod, mi következik most? Senor Monteverde csak hevegni tudott. A másik viszont tovább brummogott. Oda megyek a pizzériához, és szétverem a pofád. Aztán beteszlek a kemencédbe és mindkét oldalról pirosra sütlek, de tényleg a jávorszarvas töke. A föld alól is előkerítelek, te rohadék, a telefon kattant és elhallgatott. Senor Monteverde tenyerébe hajtotta a fejét és gondolkodott. Attól ugyan nem igen tartott, hogy a faragó beváltja a fenyegetését, attól viszont annál inkább, hogy a szarvas mindörökre hiányos marad. Legfeljebb majd átfazoníroztatja a lányjá, bár ezáltal alig ha nem elvész belőle a turista csalogató vonzerő nagy része. Fél óra múlva aztán megtörtént, amiben nem hitt. Kivágódott a pizzéria ajtaja, és egy hatalmas, 2 méteres, torzombor szakállú fickó rontott be rajta. Ki az a szaros Monteverde? Senor Monteverde behunyta a szemét. Én. Egy a szakállas odavágtatott hozzá. Te akarsz jávor szarvas tökét faragtatni velem? Én. A szakállas meglendítette a kezét. Talán nagyon is ütötte volna Monteverdét, ha Daisyvel őt rázóm fel nem sikkant. Ne! Tényleg nincs neki töke, az óriás ökle megállt a levegőben. Nekem mondod, madárkám, a telefonbetyárok mind töketlenek, Senor Monteverde meg se tudott mukkanni, csak némán az ablak felé mutogatott. Végül a szakállas is arra felé fordította a fejét. Mit mutogatsz, te baromarcu, a jávor szarvast? Nyögte Senor Monteverde. A szakállas leeresztette a kezét. A francba észre sem vettem. Mi van vele? Inkább nézze meg, javasolta Daisy. A szakállas eleresztette Senor Monteverdét, és kicammogott az üzlet elé. Amikor visszajött, tanástalanság ült a képén. Ennek tényleg ellopták. Nekem mondja, nyögte Monteverde. Mit gondol, miért telefonáltam? A szakállas vigyorgott, és Monteverde vállára vert. Én meg azt gondoltam, hogy szívatsz. Azt akarod, hogy csináljak egy szarvas tökét? Legalább ötöt, mondta Senor Monteverde. Legyünk óvatosak. Jól van, intett a szakállas. Darabja $20, nem lesz az egy kicsit drága? A szakállas tovább vigyorgott. Ha modellt állsz, megszámítom 19-ért, így történt, hogy a szakállas nekiállt elkészíteni a megfelelő alkatrészeket. Végül is 12-t csinált, és helyén való is volt az óvatossága, mert attól a naptól kezdve Senor Monteverde legszívesebben éjjeli őrt állított volna a szarvasa mellé, így is lopták rendesen. Mivel a művész úgy csavarozta fel a hiányzó darabot, nem kellett más, csupán egy csavarhúzó a csonkításhoz. Aztán egyszerre csak elfogyott mind a 12. Az utolsót egy nyár végi ködös párás éjszakán fújták meg. 3. Még ez sem volt nagy tragédia, bár egy kicsit azért mégiscsak az volt. Senor Monteverde óvatosságból már az utolsó eltűnése előtt megrendelte az újabb tucatot, csak hogy csalódnia kellett. Nem, mintha a mester nem akarta volna elkészíteni a kényes testrészeket, nem, csupán csak annyit mondott, hogy azt a fajta fát, ami a faragáshoz szükséges, képtelen előteremteni. Ami volt, elfogyott, rendelni pedig nem lehet. Ilyen kis mennyiségre nem vesz fel rendelést senki. Akkor most mi legyen, háborgott Senor Monteverde. Nem maradhat úgy a szarvasom, a faragó töprengett egy kicsit, majd belebrummogott a kagylóba. Mondanék én neked valamit. Küld el egy emberedet oda, ahol ilyen fanő. Fűrészeljen ki egy törzset, és csinálok én neked 2 tucattal is belőle. No, de hol találok én ilyen fát? Tudakolt a kétségbe esetten Senor Monteverde. A felakasztott indián szigetén. Hol? Tudod, hol az orvosságos embertava? Fogalmam sincs róla. Elmagyarázom, ha akarod, de a térképen is megtalálod. Jó nagy tó, orvosság micsoda, orvosságos embertava. Tudod, kik voltak az orvosságos emberek? Gyógynövénygyűjtők. Találgatta Senor Monteverde. Majdnem ráhibáztál. Az indiánok varázslói voltak. Sámánok. Az indiánok szerint természetfeletti hatalommal és emberfeletti tudással rendelkeztek. Nálunk, Mexikóban is vannak ilyenek, bólintott Senor Monteverde. Na, abban a tóban van egy sziget. A felakasztott indián szigete. Nem hallottál még róla? Dehogy nem hallottam, csak éppen nem tudtam, hol rejtőzik. Ott nőnek ilyen fák. Menjetek oda, és hozzatok nekem egy törzset. Te nem tudnád megtenni, kérlelte Monteverde a művészt. 8 totemoszlopra van megrendelésem, ember, kiáltotta bele a szakállas a kagylóba. Már így is el vagyok úszva velük. Pedig határidős a meló, egy őszi ünnepségre kell elkészítenem. Addig küldj oda valakit, amíg még meg lehet közelíteni. Ha beköszönt a tél, Isten kísértés oda menni. Senor Monteverde nem tehetett egyebet, mint hogy tanáskozásra gyűlt össze Daisyvel, aki évek során első számú tanácsadójává lépett elő. Mit csináljunk, Daisy? Kérdezte a lányt. Így nem maradhat a szarvas. Így nem? Sóhajtott Daisy. Valakit el kellene küldenünk a fáért? Morogta Monteverde. Az illető megkeresné, kivágná, aztán majd kirendelnék néhány embert és egy kocsit érte. Te mit gondolsz? Jó ötlet? Mondta a lány. De kit? Tényleg? Kit? Daisy gondolkodott egy kicsit, aztán széttárta a karját. Csak az új fickót küldhetjük el. Senor Monteverde a fejéhez kapott. Azt a balfácánt. Hát ha erre jó lesz, legalább nem esik bele még egyszer a kemencébe. És a tányérokat sem töri össze. Kész Isten csapása a fickó. Én inkább kirúgnám, mondta Monteverde. Egy amerikait? Miért? Egy amerikait nem lehet kirúgni. Daisy erre nem szólt semmit, de Senor Monteverde látta rajta, hogy helytelenítené az amerikai kirúgását, ezért nem erőltette a dolgot. Azt mondott, küldjük el a fáért. Küldjük. Gondolod, hogy egyáltalán tud fűrészelni? Majd megtanul. Még ma el kellene küldenünk. Fűrészelni mindenki tud. Hát ha ő is. Jól van, legyintett Monteverde. Kérdezzük meg tőle, amíg Daisy az amerikaiért ment, Senor Monteverde az amerikai érkezésén is ugyanúgy eltöprengett, mint ahogy korábban az indián faragó munkába állításán. És ezúttal is arra a megállapításra jutott, hogy hát ha Isten keze van a dologban. Ahogy a faragó munkáját kezdeti idegenkedése ellenére is siker kísérte, talán így lesz ez az amerikai esetében is, bár ebben a fickóban azért nem látott akkora fantáziát, mint az indiánban. Csak hogy kellett a segéderő nyárra, hiszen amióta a szarvas vonzza a vendégeket, nincs se éjjele, se nappala. Segédmunkást meg nem olyan könnyű manapság kapni. Az indiánoknak nem nagyon akaródzik odaállni a mosogatópult elé, inkább segélyekért kuncsorognak a hivataloknál. Arra riadt, hogy Daisy visszatért az amerikaival. A fickó vöröses hajú volt, szeplős képű, amellett langaléta és esetlen. Kék szeme csodálkozva nézett a világba. Shannon Montever de leginkább úgy tudta volna elképzelni a fiatalember jövőjét, hogy valamelyik templom előtt saját, vallásos költeményeit árulja. Shannon Montever de megtörölgette a kezét a kötényében, aztán mutatta a fickónak, hogy üljön le egy székre. A pasas lecsüccsent. Shannon Montever de nem az a típus volt, aki ajtóstól ront a házba, ezért először körül akarta nyalogatni az áldozatot. Meg akar győződni róla, hogy legalább úszni tud-e, mert arra aztán végképp nem volt szüksége, hogy a vörös hajú, amilyen balfácán, még a végén belefulladjon az orvosságos ember tavába. Hogy is hívják magát, fiam? Kérdezte barátságosan. Robert Skinleynek, uram, felelte a fickó kissé meghajolva a székén. A barátaim csak Bobnak hívnak. Akkor hát kérdeznék én valamit magától, Robert mondta Shannon Montever de, mintegy hangsúlyozva, hogy nem tart igényt a langaléta barátságára. Maga, amint hallom, a múlt héten beleesett a kemencébe, igaz ez? A vörös hajú elkomorult. H.M., és miért esett bele? Mert megszédültem, uram. És miért szédült meg? A füsttől, uram, szembeszállt velem. Hallom, néhány tányért is összetört. Kicsúszott a kezemből, uram. A vörös hajú arca még komorabbá változott. Biztos volt benne, hogy a kirúgása következik. Ebben a pillanatban Shannon Montever de megsajnálta a fickót. Ej, mi a fenéért is ijesztgeti? Volt idő, amikor még ő is citerázott a főnökei előtt attól féltében, hogy utilaput kötnek a talpa alá. Gyorsan előrehajolt, és Skinley térdére tette a kezét. Figyeljen ide, Ró, Bob, tud maga fűrészelni? Mit, uram, fát fűrészelni, láncfűrésszel? Még sosem próbáltam, uram, csak a sövényt nyírtam otthon sövényvágóval. Az is valami, biccentett Monteverde. Mi is a foglalkozása? Egyetemi hallgató vagyok. H.M., és mit hallgat? Egyelőre szociológiát és kulturális antropológiát. Később a nemzetközi jog is szóba jöhet. Shannon Montever de segítségkérőn a lányra pislogott. Daisy lesütötte a szemét, amiből Shannon Montever de azt a következtetést vonta le, hogy neki sem lehet sok köze a kulturális micsodához. Jól van, mondta. Egy komoly feladatot bíznék magára, fiam. Állok elébe, uram, mondta maga biztosan a fickó. El kellene utaznia az orvosságos ember tavához. A pasas, mintha icipicit megrázkódott volna. Az hol van? Cirka 150 kilométernyire innen. Kap egy láncfűrészt. Nem olyan nehéz, 6 kiló mindössze. Gyalog kell mennem, húzta össze a szemét a fickó. A kikötőig kocsival megy, valaki majd elviszi magát. Ott beszáll egy hajóba, a hajó turistákat szállít, és kiköt a szigeten. Maga kiszáll, és keres egy fát. Milyen fát? A nevét nem tudom, de megmutatom a képét. Ne aggódjék, a sziget lakatlan, senki nem fogja számon kérni magán, amiért kifűrészelt egy fát. Érti? Értem, bólintott a fickó. Ha kivágta, feldarabolja. Levágja az ágait, meg ilyesmi. Nekem csak a törzse kell. Eddig világos, eddig az, uram, helyes. Ezután megvárja, amíg magáért megy egy csónak, vagy kis hajó. Még nem tudom, mikorra tudom megszervezni, de egy-két napnál nem kell tovább maradnia. A fickó megvakargatta a feje búbját. És mit fogok enni addig? Majd pakolunk magának valamit. És természetesen inni is kap. H.M., és hol fogok lakni? Azt mondják, van ott egy faház. Az indiáné volt. Milyen indiáné? A halott indiáné. Ezért is nevezik a halott indián házának. Ma már nem lakik ott senki. Senki. Az egész szigeten? Kis sziget az. Átlátni az egyik végéből a másikba. Van rajta, vagy 200 fa, amit nagyon jól lehet faragni. Miben halt meg az az indián? Shannon Montever de megvonta a vállát. Kötél által, ha lehet így mondani. Felakasztotta magát. Mások akasztották fel. A törvény, semmiféle törvény. Egy csapat indián megfehér lógatta fel. No de miért? A kincséért. Volt neki kincse. Valaki elhíreztelte róla, hogy akkora vagyona van, mint egy banknak. Kincset talált volna. Dolgozott, még hozzá keményen. Ács volt, még azokban az években, amikor az első felhőkarcolókat építettek. Olyan fickókat kerestek akkoriban, akik nem szédülnek. Képzelje csak el, fiam, ott kellett mászkálniuk irdatlan magasban, a felhők alatt. Nem is igen bírták mások, csak az indiánok. Ezek valahogy nem szédülnek. Hiányzik belőlük a szédülés érzése. Úgy járnak odafent egy szál pallón, mintha a földön járnának. No, ez az indián, vagy 20 évig járkált a pallókon a felhők között, aztán egy szép napon hazatért, és épített magának egy házat a szigeten. Ott éldegélt egyedül, mert a fia is a felhőkarcolókon dolgozott. Azt rebesgették, hogy töménytelen pénze van, elásta valahol, és ki tudja, mire akarja felhasználni. Egyszer aztán egy csapat haszonleső felkerekedett, és elkapták. Fellógatták egy fára, és mivel nem akart beszélni, tüzet gyújtottak a talpa alá. Azt gondolták, hogy ha leég a bőr a talpáról, majd csak bevallja, hol a kincse. De ebben csalódtak a rohadékok. Nem árulta el nekik, előbb meghalt, mint sem elárulhatta volna. Valamelyik martalóc ügyetlenül szorította a kötelet, az öreg meg kilehelte a lelkét. Azóta sem találta meg a kincset senki. Keresték, nem is kevesen, persze mindezeket én is csak másoktól, a vendégeimtől hallottam, hiszen a gyilkosság idején még nem éltem Kanadában. Szóval, sokan keresték, feltúrták a kincsért a szigetet, de nem találtak semmit. Vagy nagyon jól elrejtette az öreg, vagy nem is volt neki semmije. Ami engem illet, inkább ez utóbbi felé hajlok. Azóta aztán nem nagyon jár arra senki. Volt valami a hangjában, ami nem tetszett Skinleynek. Megvakargatta a feje búbját, de nem szólt semmit. Akkor hát elmegy a fáért, elmondta a fickó. Shannon Teverde ennek annyira megörült, hogy még komoly felajánlásokat is tett. Sütök magának néhány pizzát, és kap tőlem egy esőkabátot is. Oké. Robert Skinley másnap reggel még gyakorolta egy kicsit a motoros fűrésszel való favágást, minek következtében majdnem sikerült levágnia néhány ujját, s amikor ezt sikeresen megúszta valahogy, beszállt a kocsiba, és elindult az orvosságos ember tavához a fáért. 4. Az orvosságos ember tava olyan hatalmas volt, hogy az öt tó valamelyikének látszott. Jobban mondva, amikor Skinley kikászálódott a kikötőben a kocsiból, éppen nem látszott sem ekkorának. Csak sűrű köttengert látott, amely közte és a tó között hullámzott. Néhány reménykedő turista csellengett szomorúan a kikötőben az időjavulására várva. Úgy gondolta, keres magának egy büfét, és ő is megvárja, amíg felszáll a köd. Vállára vetett fűrésszel beballagott a körpanorámás vendéglőbe, amelyből jelenleg éppen a körpanoráma hiányzott. A hullámzó ködmezőből kinyúló ködujjak egészen az üvegablakokig nyújtózkodtak, mintha ki akarták volna ráncigálni az ablakon a vendégeket. Skinley rendelt egy teát, és a fenyegető ködöt bámulta. Nagyon nem úgy nézett ki az idő, mintha gyorsan jobbra akarna fordulni. Az a félszemű, kalózképű pasas azonban, aki a mellette lévő asztalnál szopogatott valamit, más véleményen volt. Ez persze csak akkor derült ki, amikor már beszédbe elegyedett vele. A pasas silutes tengerész sapkát viselt, és hivatalos személynek látszott. Ezért aztán, amikor megszólította, Skinley úgy gondolta, illik válaszolnia neki. Mi a fene az ott maga mellett? Kérdezte a silutes sapkás. Csak nem fűrész, de az, mondtam Skinley. Ez aztán a múzeumi tárgy. Lehet, vagy 50 éves. Hol szerezte? Kaptam valakitől. Még az öreg apámnak volt ilyenje. Mit akar vágni vele? Fát? Mondtam Skinley. Mi francnak? Faragni? Mit faragni? A jávorszarvas tökét. A pasas ekkor nagyot nevetett. Maga Monteverdénél dolgozik? Csak nem a felakasztott indián szigetére tart? Éppen oda. Válaszolta megkönnyebbülve. Aztán csak vigyázzon azon a szigeten, és a világ minden kincséért se éjszakázzon ott. Megértette? Meg, de miért ne? Mert az a pasas, akit felakasztottak, Morrison, vagy hogy hívták, azóta is ott kísért. Kísért? Nem szereti, ha ott maradnak az emberek éjszakára. Ilyenkor mindenféle kellemetlen dolgot csinál. Ismertem egy fickót, aki azzal szórakozott, hogy átúszkálta a tavakat. Egyet 20 nap alatt úszott át közülük, a másikat 15 nap alatt, közben alig evett, és nem is pihent. Na, ez a fickó fejébe vette, hogy átúszza az orvosságos ember tavát. Csak hogy közben vihar tört ki, ez nem ritka errefelé, és ki kellett úsznia a szigetre. Másnap, amikor a keresők érte mentek, a fickó annyira kivolt idegileg, hogy fel kellett adnia a versenyt. Ráadásul egyetlen éjszaka alatt megőszült. Soha nem beszélt arról, mit látott a szigeten, de mindenki biztos volt benne, hogy a felakasztott indiánnal találkozott. Az indián valami rémisztő dologról mesélhetett neki, ettől őszült meg. Sőt még valami egyéb is történt vele, amit senki nem tudott később megmagyarázni. Mi történt vele? Tudakolt a sötét ábrázattal Skinley. Utazni kezdett. Bejárta egész Európát. Ki tudja, hány országban járt. Végül is a németeknél, Berlinben találták meg egy temetőben, holtan. A pasast, kerekedett Kim Skinley szeme. Hát arról beszélek nem, mit keresett az illető a berlini temetőben. Ki tudja, ott feküdt a sírok között, amikor megtalálták. És tudja, mi volt az érdekes, hogy éjszaka halt meg. Az a fickó éjszaka mászkált egy berlini temetőben. Maga szerint normális ez? Nem annyira? Mondtam Skinley. Szerintem sem. Szóval, ne maradjon ott éjszakára, ha csak nem akar Berlinbe utazni. Majd egyszer, mondtam Skinley, maga szerint mikor száll fel a köd. Legszívesebben azt hallotta volna, hogy 10 nap múlva, addig pedig felesleges itt maradnia, nyugodtan visszatérhet Monteverdéhez. 1/2 óra múlva, mondta a sildes sapkás. Biztos ez, hol biztos. 10 éve élek itt a tópartján, úgy ismerem, mint a tenyeremet. Akkor azt is meg tudja talán mondani, miért hívják az orvosságos ember tavának. Persze, hogy megtudom, tudja, hogy a tó vízszintje rövid idő alatt is nagyokat változik. Nem tudtam, néha 1/2 méternyit is ingadozik. Az indiánok azt hitték, hogy az orvosságos emberük varázsolja el a tavat. Ha megharagudott valamiért, elvarázsolta a vizet, hogy apadjon le, és az egészen addig apadt, amíg a törzs meg nem követte. Akkor aztán nagy kegyesen ismét visszavarázsolta az elfolyt vizet a tóba. Hát ezért nevezik így. Felállt és kimutatott az ablakon. Már oszladozik is a köd. Én mondom magának, megéri hajózni egyet a tavon. Olyan szépséges látványban lesz része, amilyet még Amerikában sem látni. A hegyek egészen a vízre hajolnak, láthatja a köztük csobogó kis patakokat és az öblöket. Régi hajós vagyok, de még az én szívem is megdobban tőlük. És maga? Kérdeztem Skinley. Maga mit csinál itt? Én vezetem a turista hajót, mondta a férfi. Én vagyok a kapitánya és a kormányosa. Na, igyekezzen, ha nem akar lemaradni. Várjon, segítek vinni a fűrészt. Ahogy a kikötő felé vitték, a sildes sapkás nyugtalanul az immár kékbe hajló égre pislogott. Nem lesz ez jó, micsoda? Kérdeztem Skinley. Elmegy a köd, de vihar jön helyette. A köd valóban elszállt, de viharnak se híre, se hamva nem volt. Olyan pegyhűtten lógtak a levelek az ágakon, mintha valamennyi egy-egy akasztott indián lett volna. Vihar? Mikor? Ha nem sietünk, a tavon kap el bennünket. Figyeljen ide, fiam! Legszívesebben azt mondanám, hogy várja meg itt a parton a holnapot, de nem tudom garantálni magának, hogy holnap nem lesz-e újra vihar. Ezért inkább azt mondom, hogy vágja ki gyorsan a fát, szedje le róla az ágakat, és húzza a partra. Ha visszajöttem, oda küldök magáért egy motorcsónakot. Egyszer-kétszer jó tettem Monteverdénél, nem érdemli meg, hogy kiröhögjék. Ezek az idióta turisták mindent ellopnak, még a fajávor szarvastökét is. Még jó, hogy az igazi tud vigyázni magára. Bob Skinley fűrészével a hátán felszállt a hajóra, és kényelmesen elhelyezkedett a tatján egy kemény faszéken, távol a japán turisták hadától. A hajókürt megszólalt, majd a hajó kifutott a kikötőből. Ekkor Skinleynek rossz érzése támadt. Mintha néhány pillanatra figyelmeztető csengő szólalt volna meg a lelke mélyén, óva tőle, hogy kihajozzon a tóra. Skinley sóhajtott, és dúdolni kezdett, hogy elnyomja magában a csengő hangját. Ha megértette volna, mire figyelmezteti, talán behajítja a fűrészét a tóba, és kiúszik a partra. De nem tette, és ezzel meg is kezdődtek a bajok. 5. Bob Skinley továbbra is bátorítón dudorászott, és megpróbálta megmagyarázni magának, hogy mi a fenét is keres Kanadában, az orvosságos ember taván, útban egy sziget felé, amelyet a felakasztott indián szigetének hívnak. Ha néhány hónappal korábban azt mondja neki valaki, hogy a nyár végén itt lesz, alig ha nem kinevette volna. 1 évvel ezelőtt Skinley még fülig szerelmes volt Melittába, és a lány is belé. 10 hónappal ezelőtt viszont már csak ő volt szerelmes a lányba, a lány pedig már másba. Mivel ez volt Skinley élete első komolyabb szerelmi csalódása, úgy gondolta, hogy gyökeresen meg kell változtatnia az életét. Fel kell hagynia a léha udvarlással és az élfajhászással, mint például a napi fésülködés. Ünnepélyes keretek között elhajította a fésűjét, és tüskésre vágatta a haját. S miután azt is elhatározta, hogy hátralévő éveit kizárólag a tudományoknak szenteli, mint a középkori szerzetesek Isten dicsérésének, a szociológia mellé felvette tanulmányai sorába a kulturális antropológiát is. Amikor pedig egyik professzora megkérdezte tőle, hogy a stúdiumon belül nem lenne kedve a kanadai indiánokkal foglalkozni, gondolkodás nélkül igent mondott rá. Tanára ennek annyira megörült, hogy azon nyomban ki is jelölte a kutatási területét, amely Alberta és Brit-Columbia tartományokat foglalta magába. Skinley a következő nyarát így a kanadai indiánokra szánta. Igaz, hogy egyelőre még keveset tudott róluk, mivel az első tanévben kizárólag az eszkimókkal foglalkoztak, mégis megelőlegezte magának Brit-Columbiát. Most pedig itt ül egy hajón, amely egy szigetre viszi, ahol ha van is indián, csupán egyetlen darab, és az is halott. Se baj, kezdetnek ez sem rossz. Csak akkor vette észre, hogy a hajó vadul hintázik alatta, amikor egy kellemes arcú japán lány hányni kezdett mellette. Felvette a fűrészét, és óvatosan oldalra húzódott, nehogy baleset érje. Ekkor már csupán a hajó orráig lehetett ellátni, az ígért, vízre hajló hegyek, a csörgedező patakok és a szelíd fák a sűrű trutymóba vesztek. A szél vadul vágtatott a tó felett, s a helyett, hogy feltépte volna a ködöt, csak még jobban ráragasztotta. A hullámok kergedelfinekként fickándoztak alattuk. Skimle önkéntelenül is a korlátba kapaszkodott. Egyszerre csak szétnyílt előtte a köd, és egy csildes sapka bukkant fel az orra előtt. A félszemű kalóz közeledett, a hajó kormányosa. Amint megpillantott a bobot, egyik kezével ő is megmarkolta a korlátot, a másikkal pedig fejére szorította a sapkáját. Szép kis Muri, mi? Kiáltotta túl harsogva a köddel kevert szélsüvítését. Csak hogy megtaláltam magát, rossz híreim vannak, ember, Skimley már tudta, mi a rossz hír. Nem kötnek ki sehol, hanem megfordulnak, és visszatérnek a kikötőbe. Bie-bie, indián, és bie-bie, fák. Mi a helyzet? Kérdezte mégis. Visszavugdácsolunk a kikötőbe, Isten kísértés lenne megközelíteni a partot. Segítene nekem egy kicsit? Tessék! Kérdezte értetlenül Bob. Be kéne vonni a zászlót. Milyen zászlót? A kedvenc zászlómat. Akkor kaptam, amikor megnyertem a tókerülő versenyt 5 évvel ezelőtt. Hol az a zászló? A másik oldalon. Attól tartok, letépi a szél. Bob szívesen megkérdezte volna tőle, hogy miért nem a személyzet valamelyik tagja vonja be a zászlót, és egyáltalán, hány tagja van a személyzetnek, továbbá, hogyha a kormányos zászlók bevonásával foglalkozik, vajon ki kormányozza most a hajót, de végül is nem kérdezett semmit. Elmúlt évei megtanították rá, hogy a tudás nem feltétlenül jelent mindig előnyt. A Bibliában is megvan írva, hogy az együgyűeké a mennyek országa. Miért lenne jó, ha megtudná, hogy kísértett hajón utazik, amelynek egyetlen személyzete a kormányos, de az sem a helyén áll, hanem zászlómentéssel bíbelődik. Mutassa az utat, a kormányos elől dülöngélt, Skimley utána. Errefelé már nem volt mibe kapaszkodni néhány tébláboló utastól eltekintve. Ők is a padló fölött görnyedeztek, és igyekeztek megszabadulni a parton befalt szendvicseiktől. Ott a zászló valóban ott volt. Alig 2 méternyire a hajó oldalától, egy hosszú rúdon, amely úgy hajladozott a szélben, mintha 3 cápa rángatná lefelé. A zászló pedig úgy csattogott és lobogott, mintha minden pillanatban szárnyra akarna kapni és a levegőbe emelkedni. Életem értelme, nyögte a sildes sapkás rimánkodva. Ha a vízbe vész, megölöm magam, Bob Skimley semmi különlegeset nem látott a zászlón. Fehér sejemből volt a közepére egy kék foltot, alig ha nem a tó alaprajzát hímezték. Megpróbálta átérezni a félszemű sildes sapkás bánatát, de ezúttal nem ment neki, pedig híres volt beleérző képességéről. Nem biztos, hogy leszakad, ordította a korlátba markolva. Ha mégis, majd csináltat magának másikat. Ilyet már nem csinálnak, és különben is az már nem ugyanaz lenne, miért nem mászik utána valamelyik embere, mert ő tartja a kormányt. Ez némiképpen megnyugtattam Skimleyt. Legalább van még valaki a sildes sapkáson kívül a hajón. Mármint személyzet persze, mit kellene tennem, érdeklődött, természetesen ordítva. Másszon ki a rúdra, vezényelt a sildes sapkás. Miért nem mászik ki maga? Mert én nehezebb vagyok, és letörhet alattam. Legfeljebb kiúszik a partra. Csak hogy én nem tudok úszni, ez volt az az érv, amely előtt meg kellett hajolnia. A hajó mindeközben egyre hatalmasabbakat ugrott a hullámok hátán, ráadásul villámlani és dörögni is kezdett. Bob arra gondolt, hogy a normális emberek többsége ilyenkor gyorsan megbánja minden bűnét, azt is, amit eddig elkövetett, és azt is, amit szerencsés esetben ezután fog elkövetni, és felgyorsítja a tempót, hogy a szerencsétlenség előtt még kimondhassa az áment. A szél tépte szaggatta a fedélzetet. Olyannyira, hogy a japánok sem hánytak tovább. Meghajoltak egymás előtt, és a halálra készültek. Menjen már, nógatta a kormányos Bobot. Még 1 perc is letépi a rúdról. Bob gondolatban elbúcsúzott szeretteitől. Nem voltak sokan, gyorsan ment, sőt még Melittára is vesztegetett egy futóimát. Ne mondhassa, hogy élete utolsó perceiben nem gondolt rá. Áttette a lábát a hajókorlátján. A szél, mintha észrevette volna, miben sántikál, fokozott erővel nyomta, taszigálta vissza a fedélzetre. Skimley azonban leszekte a fejét, és tovább mászott. Már a rút közepe felé járhatott, amikor elveszítette szem elől a hajót. Nem tudta, mi történik körülötte, egyszerre csak azt vette észre, hogy egyedül áll a semmi közepén, egy szál zászlórúdon, és jószerével azt sem tudja, merre van előre meg hátra. Meg is szédült. Kis híja volt,